A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Otthoni beteggondozásról, az egyedül élő nehéz helyzetben lévő személyek megsegítéséről, nyári programokról és képzésekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a gyulafehérvári Caritas szociális ágazati igazgatója Ludeser László. Tiszteltel köszöntöm, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Nehéz anyagi helyzetben van az ország, és az önkormányzatok a Caritas helyi közösségekben fejti ki tevékenységét, olyan személyeket karoltak fel, akik bizony nehéz helyzetbe kerültek. Idén májusban fogadták el az önkormányzatok költségvetését. Hogyan tudtak létezni az év első 4 hónapjában ilyen körülmények között?
Mindenképpen érezhető ez a késői költségvetés elfogadás, és takaréklágon kellett működtessük a legtöbb programunkat, főleg azokat, ahol egy nagyobb eseményt vagy nagyobb fejlesztést szerettünk volna eszközölni. Ez a tervezésnek a lehetőségét csökkentette, nagyon kinyúltak ezek a folyamatok, és mivel, ahogy ön is említette, májusban fogadták az önkormányzatok a támogatásokat a szociális tevékenységekre, így a szervezetünknek a költségvetése is most június elején tudtuk csak elfogadni. Ilyen még nem volt, azt kell mondjam, hogy az elmúlt 20 évben ennyire ki nem nyúlt, és ezen hónapok alatt a legszükségesebbeket próbáltuk kivitelezni, természetesen a munkatársaink bérét kiadtuk, ők ellátták azokat a gondozottakat, akik munkájuk folytán rájuk volt bízva, illetve nagyon sok önkormányzatnál volt az a lehetőség, hogy a tavalyi szerződéseket meghosszabbították, és az 1/12 résszel, ahogy egy szerződésben lehet, ezzel jöttünk egészen az új szerződéskötésig.
És ezzel éltek az önkormányzatok? Ezzel a lehetőséggel?
Nagyon sokan igen, de voltak olyan önkormányzataink, akik igazából december 31-ig volt érvényes szerződésünk, és utána az elkövetkezendő hónapokban nulla hozzájárulása volt az önkormányzatnak. Ez mindenképpen nagyon megterhelte a szervezetnek a működését, és én bízom benne, hogy ez a 2027-es év már nem hasonló lesz.
Hogyan hat az infláció és az áremelkedés a működési költségekre?
Ugyanazokat a tendenciákat éljük át mi is, mint minden más intézmény, minden vállalkozás, minden magánszemélyek, tehát 10-15%-kal drágább lett az élet, és mivel egy nagyon komoly infrastruktúrát működtetünk, nappali foglalkoztatóink vannak, idősgondozó tevékenységünk, öreg otthonjaink, és így sorolhatnánk, 100-nál több autó járja Székelyföld településeit, tehát az üzemanyagárak, az energiárak negatívan befolyásolták a működésünket, és igazából kb. Ugyanabból a pénzből vagy kevesebből kellett ellátsuk a hasonló volumenű tevékenységet, de hogyha szembenézünk a valósággal, azt kell mondjuk, hogy emiatt kevesebb ápolási óra tudott nyújtani a szervezet, kevesebb szer jutott el a kolléga egy adott helyszínre, kevesebb csoportfoglalkozás volt megtartva egy fogyatékkal élőknek, vagy idős személyeknek, tehát mindenképpen rányomta bélyegét.
Az állam is ad támogatásokat, úgy tudom, növelték az utóbbi időben ezeket az összegeket, mert bizony, hogy az imént is mondott, az árak elszaladtak, nem igazán elég, illetve hát elég kell legyen ez a pénz, de nőttek-e ezek a támogatások?
Van, ami igen, és van, ami nem. Tehát az egyik pillér a tevékenységünknek az úgynevezett állami szubvenció, amit a Munkaügyi Minisztérium biztosít számunkra. Az elmúlt években ez konstans, és ugyanazon a szinten tartja, tehát nem veszi figyelembe az inflációt és minimálbérnövekedés, és így tovább. Viszont van egy másik forrásunk, ami például a felnőtt fogyatékkal élők gondozására tudjuk felhasználni, vagy azon gyerekek, akik gyermekotthonban élnek. Ott például az állami standard az növekedett, a költségstandard, és a májusi, júniusi hónaptól néhány intézményünknél itt volt egy növekedés. Tehát összetett a kép, de összességében azért el tudjuk mondani, hogy nem az abban a mértékben változnak az állami finanszírozások, mint ahogy az árak növekednek.
Több mint három évtizede van jelen a gyulafehérvári Caritas Romániában, és azért azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy sokat fejlődött a minősége az otthoni beteggondozásnak is Romániában, de mit mutatnak az európai statisztikák, vagy a hazai statisztikák erre vonatkozóan?
Közhelyszerűen hangzik, igen, te nagyon előregedő társadalomban élünk, és egyre nagyobb számban vannak közöttünk az idős személyek. Igazából nem is ez a baj, hanem inkább az a gond, hogy kevés az aktív lakosság, egyre kevesebb, és ez a kevés aktív lakos kellene az idős társainkat gondozza, ápolja, segítse, ami nagy kihívást jelent az egész romániai társadalomra, szociális szolgáltatókra. Ebben egy nagyon komoly ápolási szakemberhiány létezik. Aki tud és mozog, akkor nagyon sokszor mondjam így, nyugaton keres munkát, ahol a többszörösét kapja meg ezeknek a béreknek, és pont emiatt, hogy nagyon nagy fokú az aktív lakosságnak az elvándorlása és a külföldi munkavállalása, az idős hozzátartozók itthon maradnak, és ez azt jelenti, hogy egyedül próbálják tengetni életüket. Ezért is hozta létre már kb. 25 éve a gyulafehérvári Caritas az otthoni beteggondozói szolgálatát, és itt közel 5000 szemét látunk el 107 önkormányzat területén, illetve az utóbbi időben 5-6 olyan idős otthonunk jött létre, amelyek azokat a személyeket hivatottak gondozni, akik nem kapnak már, vagy már a helyzetük megkívánja, hogy intézményi ellátásban részesüljenek, és ezt a hálózatunkat bővíteni szeretnénk. Például most Csíkszeredában indult el egy új idős otthonnak a tervezési folyamata, és remélhetőleg mi hamarabb sikerül az építkezési fázishoz eljutni, de nagyon nagy a szükséglet.
Azt ír egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, nem minden magára maradt idős vagy beteg ember engedhet meg magának külön beteggondozót vagy az idősek otthonát. Kérdésem, hogy mikor és milyen feltételek mellett igényelhető akár a Caritástól vagy az önkormányzattól ez irányú segítségnyújtás, Ilona Zsanett kérdezi.
Elsődlegesen az a kérdés, hogy például azon a településen, ahol Ilona él, hogy van-e otthoni beteggondozói szolgálat, nem minden településen vagyunk jelen, nagyon sok helyen ott vagyunk, vagy vannak más szolgáltatók, de...
Jó, engedje meg, hogy kiegészítsem egy másik kérdéssel. Azt írja egy hallgató, hogyan lehet igénybe venni a Caritas szolgáltatásait? 87 éves anyukám egyedül él, naponta háromszor megyek hozzá, de sok segítség, például vérnyomásmérés, kedvezményesen hozzájutni ebédhez, mivel mindketten kis nyugdíjasok vagyunk. Vidéken él, Székelykeresztúrtól 6 kilométerre.
Igen, Székelykeresztúron van otthoni beteggondozó szolgálatunk, a honlapunkon minden egyes otthoni beteggondozói csapatnak megtalálható az elérhetősége, tehát ez a www.caritas-ab.ro honlapon, tehát a Gyulafehérvári Caritas honlapjára kell rákeresni, és itt elérhetőségeket lehet találni. Most annak függvényében, hogy milyen betegsége van az idős hozzátartozónak, nagyon sokszor akár a biztosítóház is felvállalja a költségek egy részét, annak függvényében, hogy milyen szociális hátránnyal rendelkezik a család kis nyugdíjasok esetén is így tovább, akkor az önkormányzat is egy részét a gondozási díjnak felvállalja.
És ezt neki kell kérni az illető személynek, vagy...
Tehát mindenképp a hozzátartozó kapcsolatba kell kerüljön, lépjen az önkormányzattal, az ottani szociális irodával, illetve a Caritas munkatársával, és ők részletesen elmondják ennek a folyamatát, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy a gondozás minél kedvezményesebb áron legyen. Tehát igazából nagyon leegyszerűsít az van, hogy mivel szakemberek, munkatársaink látják el az időseket, annak van egy gondozási díja. Ezt a gondozási díj különböző forrásokból próbáljuk fedezni, és amennyiben az ellátottnak a szociális helyzete vagy egészségügyi helyzete megkívánja, vagy lehetővé teszi, akkor vagy a biztosítóház, vagy a helyi önkormányzat, vagy az állami szubvencióból egy-egy részt fel tudunk vállalni, és annál kevesebbe kerül az adott ellátottnak, tehát a fizikai személynek az a díja, vagy akár lehet, hogy csak egy jelképes összeg marad.
Van kapacitása erre a Caritasnak?
Ez most, mivel említettem, hogy 107 önkormányzat településén vagyunk jelen, ez attól függ, hogy az adott helyen, adott településen hány munkatárs dolgozik, mennyek a szabad kapacitások, tehát ez változhat akár egyik hétről a másikra, vannak leterheltebb időszakok, vannak periódusok, amikor lehet, hogy nem, de ezt mindenképpen a közvetlen kapcsolatba lépés után tudják eldönteni a kollégák.
Említette az idős otthonokat, ezek fenntartásában partnerek az önkormányzatok, vagy az állam, vagy hogy tudják fenntartani ezeket?
Nagyon komoly összegekbe kerülnek ezek az idős otthonok, és az ebben való ellátás, tehát nagyon sokat növekedtek azok az elvárások, amelyeket az állam elvár. Tehát főleg volt két évvel ezelőtt a botrány Románia szerte, ahol embertelen körülmények között vannak az ellátott személyek. Nálunk ez nem tevődött fel, viszont megvannak a standardok, amelyeknek meg kell felelnie, amelyeket számon kéri a román állam és az ellenőrző hatóságok, és mivel itt 24 órás gondozás van az év minden napján, tehát vannak otthonaink, ahol egy ellátottra egy munkatárs jut, tehát ilyen arányban dolgoznak akár, és így a költségek étkezéssel, ellátással, pelenka, gyógyszer és az ápolással akár a 6000 és 8000 lejes összeg között tud mozogni. Van egy önkormányzatok, akik egy-egy részt felvállalnak ebből. Most például a Búzás-Besenyő Kerelő Szentpál önkormányzata az egyik ilyen eset. Van, ahol az állami szubvencióból sikerül egy-egy ellátottként havonta 1000 lejt fedez a munkaügyi minisztérium, és van, ahol a hozzátartozó tud még más olyan állam által nyújtott segélyeket, szociális juttatásokat igényelni, amit az ellátásra tud felhasználni.
Régóta igénylik a lakosok Csíkszeredában egy idős otthon építését. Ha jól emlékszem, akkor polgármester úr azt mondta, hogy az is önökkel együttműködésben valósul meg. Hogy állnak ezzel a projekttel?
Itt egy tervezési fázis valósult meg, pályázatot írtunk ki, hogy milyen tervezési cégeknek, akik többet is benyújtottak, aminek az elbírálása nem olyan rég történt, amiből volt díjnyertes pályázat, szerencsére jó minőségű eredménnyel, és most ennekből a forrás teremtés fázisába vagyunk. Voltak már cégek, akik hozzájárultak, már adományoztak helyi cégek, és most azokat a forrásokat próbáljuk bevonzani, amiből el tudjuk indítani az építkezést konkrétan.
Beszéltünk itt az idős otthonokról, de legalább annyira fontosak, azt hiszem, ebben a mai világban, amikor sok, ahogy ön is mondotta, az egyedül hagyott idős személy, szóval legalább annyira fontosak a nappali foglalkoztató központok. Ebből hány van Székelyföld szerte, és miért fontosak, hogy legyenek ezek, hogy gondolják?
Ezek a nappali foglalkoztatók, tehát néhány órára biztosítanak a hátrányos helyzetű gyerekeknek vagy családoknak segítséget, támogatást. Per pillanat a Gyulafehérvári Caritasnak a gyerekek, családok kapcsán 14 ilyen központja van Székelyföldön. Vannak mély szegénységben élő gyermekeknek ilyen délutáni felzárkóztató programjaink, illetve hátrányos helyzetű családoknak vannak tanácsadó központok, ahová rendszeresen bejárnak a szülők, és például, tehát amit az utóbbit, amit említettem, itt a fogantatástól a gyermek első 5 évéig, 6 évéig nyújtunk támogatást, szakmai támogatásra gondolok itt, amikor tehát vannak mély szegénységben élő családok, akiknek például nem tudják, hogyan kéne jól gondozni a gyereket, milyen fejlődési fázisokon megy át a gyermek, ilyenkor mit kell tegyen a szülő, hogyan kell egészségesen étkeztesse, hogyan is kellene nevelni. Nagyon nagy a szülők esetében már az online függőség, tehát a állandó jelleggel a mobiltelefon a szülő kezébe, tanácsadás, hogyan lehetne ezt másképpen tenni. Van terhes gondozással is foglalkoznak a kollégáink. Azért fontos ez, mert azt tapasztalják a iskolába bekerülő tanítók, tanítónék, hogy a gyerekek úgy kerülnek be, hogy már több éves hátránnyal indulnak. Tehát nagyon sokszor ezek a gyerekek kimaradnak az óvodából is, és mikor bekerülnek 0. osztályba, tehát legalább 2-3 éve le vannak maradva a társaiktól, és ez abból fakad, hogy a szüleik nem adták meg azokat az információkat, nem adták meg azokat a készségeket, nem fejlesztették a gyerekeknél, amikor abban az időszakban, amikor éppen lehetett vagy kellett volna.
Fontos ugye az állami támogatás, de fontos a közösség támogatása is hasonló projektek esetében, illetve rendszerek fenntartása esetében. Nemrégen zárult le a személyi jövedelemadónk 3,5%-ának a felajánlási határideje. Mekkora segítség ezek a civil felajánlások a Gyulafehérvári Caritas számára?
Azt hiszem, hogy nem is anyagi szempontból a legnagyobb segítség számunkra, lévén, hogy ekkora infrastruktúrával, 600-nál több munkatársal, 6 megyében dolgozunk, hanem inkább egy erkölcsi kiállás ezen munka mellett. Tehát minden olyan kollégánk, aki például ilyen 3,5%-os adófelajánlást gyűjt, és a közvetlen ismeretségi köréből családtagok, barátok, szomszédok, vagy idegen személyek, akik felajánlják, igazából azt fejezik ki, hogy mennyire fontos az a szociális munka, amit végzünk, és egy olyan támogatást tud ez adni az erőt, amikor nagyon sokszor mi is kudarcokkal nézünk szembe, amikor lesajnálnak sokan bennünket, hogy hát úgyis reménytelen ez a munka. Tehát ezek az emberek megerősítenek bennünket abban, hogy igenis van értéke. Csak közvetlenül mi a munkatársaink 1100-1200 ívet gyűjtöttünk ebben a periódusban, de még biztos vagyok benne, hogy több száz olyan ember volt, akik mi tudtunk nélkül élt ezzel a lehetőséggel, és nem utolsó sorban, tehát ezek az összegek, azok itt maradnak helybe a közösségbe, nem az állami költségvetésbe kerülnek, és ott aztán szétosszák, ahová szétosszák, hanem ennek egy közvetlen felhasználási módja van itt szociális témákban.
Igen, hát bizony vannak intézmények, amelyek már 3 évtizede, hogy működnek, például a Jakab Antal tanulmányi ház Csíksomjon, illetve Gyergyószent Miklósi öreg otthon. Hogyan sikerült ilyen hosszú időn fenntartani ezeket, és én kívánok sok évtizedet önöknek, illetve azoknak, akik részesülnek ezeknek a támogatásában, hogy még működjenek sok évtizeden keresztül. Szóval ez a 3 évtized, ez mit jelentett ezeknek az intézményeknek az életében, hogy gondolja?
Mindenképp egy mértföldkő az, ami megéltünk, tehát a Jakab Antal ház Csíksomjon közvetlenül a két templom mellett, az egy nem csak egy épület, nem csak egy hatalmas infrastruktúrát jelent, hanem a maga a lelkisége, a találkozások, a képzéseknek a helyszíne, ahol nem csak a szálloda és vendéglátás, zarándokvárás történik, hanem több száz képzést szerveztünk különböző témával, legyen a szociális, oktatási központként is definiálta magát ez a ház. Nagyon sok egyházi rendezvény annak ad otthont, ugyanakkor ebben a házban működik egy védett műhely fogyatékkal élő személyeknek, akik a vendéglátásban segédkeznek, tehát ők ezáltal integrálódnak a társadalomba, munkát kapnak. Ebből a házból sok száz idősnek szállítunk ki étkezést, tehát melegebédet, tehát több, mint egy épület. Mi annak örvendünk, hogyha ezáltal a Jakab Antal házban nyújtott tevékenységünk által mind a helyi, mind tágabb értelemben egész Székelyföld táplálkozik, épül, és egy közösségfejlesztő hatást is gyakorol a teljes vidékünkre. Illetve ma a másik ünnepségünk az novemberben lesz, november 18-án, 19-én Szent Erzsébet ünnepén a Gyergyószent Miklósi idősek otthona, szintén 30 évét fogja ünnepelni, ahol 150 személynek ad lehetőséget időskori ellátásra, tehát a legnagyobb intézménye most jelenleg a gyulafehérvári Caritasnak, amire égető szükség van, mert egész Hargita megyében azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés azon öreg otthonoknak a száma, ahol minőségi méltóságteli ellátást tudnának biztosítani idős testvéreinknek.
Itt a nyáron a gyulafehérvári Caritas szokott különböző táborokat, képzéseket is szervezni. Így lesz ez idén nyáron is?
Igen, tehát több célcsoportnak is próbálunk közösségi eseményeket szervezni. Most például a nyáron fogjuk a második táborunkat megszervezni a tündörülön a panzióba a fogyatékkal élő gyermekek és családjaik részére, innent Marosvásárhelyről épp most szombaton zárult egy a Szimaton akció kapcsán egy adománygyűjtés, ahol nagyon sok magánszemély, cég hozzájárult ahhoz, hogy a fogyatékkal élő gyermekeknek egy többnapos és családaiknak egy tábort szervezünk, de a hátrányos helyzetű gyermekeket ellátó nappali foglalkoztatóink is rendszeresen nyaranta elviszik a gyermekeket néhány napra egy kikapcsolódásra. Nagyon sokszor ezek a gyermekek életükben nem voltak kint a településük szélén túl, és egyedüli lehetőség, hogy megtapasztalják, hogy mit jelent táborozni, mit jelent közösségben lenni, szabadon, mert az ő szüleik valamilyen oknál fogva nem képesek ezt megadni nekik.
Igen, itt megint egy hallgató arról érdeklődik, hogy mindjárt mondom, jó napot kívánok, azt szeretném megkérdezni, hogyan tudnék kérni segítséget a Caritástól, ha sérült személy vagyok. És itt felvetődik az a kérdés, hogy az önkormányzatok ilyen szempontból mennyire partnerei a gyulafehérvári Caritásnak, amennyiben valakinek nincs internet hozzáférhetősége, nem tudja megtalálni az önök elérhetőségeit, önkormányzatnál tudnak segíteni abban, hogy valaki eljusson tulajdonképpen önökhöz?
Igen, a törvényi változások miatt, tehát igazából egyetlen egy személy sem részesülhet szociális ellátásban egy civil szervezet részéről, ha csak az önkormányzat nem ad erre egy olyan határozatot ki, konkrétan a polgármesternek kell egy határozatot nyújtson, amiben XY személynek elmondja, hogy ilyen és ilyen típusú szolgáltatásokat lehet biztosítani. És tehát az első lépés mindig az önkormányzatnak a szociális referense, vagy hogyha van egy szociális igazgatósága, tehát ott lehet kapcsolatba lépni, és általában azok az önkormányzatok tudják, hogy a település területén milyen szolgáltatók vannak, ők milyen célcsoportnak nyújtanak szolgáltatásokat, tehát egyfajta ilyen diszpécserei a hátrányos helyzetű személyeknek, vagy a rászorult személyeknek, illetve ők jogosítják fel a magánszolgáltatókat is, hogy elláthassák ezeket a személyeket. Tehát ennek már megvannak a megfelelő törvényi keretei.
Nagyvárosokban, mondjuk a megyeszékhelyeken, Marosvásárhely, Csíkszereda létezik, tehát személyesen is felkereshetik
önöket? Természetesen. Tehát itt Marosvásárhelyen például a Dózsa György utcában elején van a szociális igazgatóság, és ott munkaidőben fogadják a személyeket, és ott a probléma függvényébe elmondják, hogy milyen típusú szolgáltatások vannak a város területén, kihez forduljanak, és útbaigazítják a személyeket.
Egy kérdés, nem tudom, hogy mennyire ismerős ez a helyzet, igazgató úr, azt írja egy hallgató SMS-ben, szép jó napot kívánok, kedves igazgató úr, mi a véleménye a Kézdi Szentléleki öreg otthon esetéről, amit jó hiszeműen rábíztak a Mallersdorfi ferences nővérekre, és nemrég, csak mert nyűgös számukra az adminisztráció megszüntették?
Ismerem a helyzetet, tehát a Mallersdorfi nővérek egy nagyon elkötelezett szerzetes rend, akik ápolása, gondozása, gyermekek felkarolásával foglalkoznak. Ők a 90-es évek elejétől ott elindítottak egy idős otthont, egy nagyon családias hangulatú 16-18 ágyas idős otthon. Ezt az otthont közösen működtették 15 évig a Gyulafehérvári Caritásszal, majd 2019-es év elejétől ők egyedül működtették, és az történt, hogy az elmúlt években annyira megszigorították az előírásokat az ilyen öreg otthonoknak a működéséhez, hogy ők ismereteim szerint, tehát én is csak átételesen hallottam, tehát már nem tudták úgy alakítani az épületnek az infrastruktúráját, hogy a tűzvédelmi engedélyt beszerezzék, tehát nem arról van szó, hogy számokra nyűg lenne a gondozás, ápolás, hanem igazából az van, amivel szembesül nagyon sok szociális szolgáltató, hogy nyugat-európai standardoknak kell megfelelni kelet-európai finanszírozásokkal. Tehát egyszerűen néha képtelenek már ezek a civil szolgáltatók úgy átalakítani ezeket az épületeket, régi épületeket, amelyek már mindenféle tűzvédelmi engedélynek meg tudnak felelni.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a gyulafehérvári Caritas szociális ágazati igazgatója Ludeser László volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.